szóljon. Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klubrádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon! Hadd szóljon!
Opera Klub nem csak opera kedvelőknek. Opera Klub.
Jó napot kívánok! Önök az Opera Klub nem csak opera kedvelőknek című műsort hallják, és benne a műsorvezetőt, Hábetler Andrást. Mai témánk nem kisebb mű, mint a Varázsfuvola. Beszélgető társam pedig, akit nagy szeretettel üdvözlök, Kovács János Kossuth-díjas karmester, az Operaház mesterművésze, örökös tagja, akivel hosszú munkakapcsolatunk révén nem hogy tegeződni fogunk, hanem még becézgetni is fogom, mert hogy őt csak Jancsinak szólítja mindenki az operában. Ezt még sosem kérdeztem tőled, hogy ez neked így nem rossz, hogy téged élemedett korod ellenére csak Jancsinak hív mindenki?
Hát ráadásul nem mindenki, a nagyobb rész Janónak szólít, ez rám ragadt az elmúlt évtizedek folyamán, tehát zenekari kollégáim körében inkább az utóbbi nem túl szép hangzású névre hallgatom.
De valahogy az benne a szép, hogy ez a tisztelet meg a szeretet révén van így, de nem foglak nagyon dicsérgetni, de...
Szóval familiáris kapcsolatban vagyunk mi is, meg többi kollégáim is.
Úgyhogy igazából akár hallgatnak minket, akár nem, mit jót fogunk beszélgetni a Varázsfuvoláról. Ugye te azért végig dirigáltad az opera, meg a szimfonikus irodalmat, ugye a nagy, fajsúlyos darabok után Puccini, Verdi, Wagner, Richard Strauss, Bartók. Amikor az ember a Varázsfuvolához tér vissza, az egy új gyakorlat, az úgy szinte magától megy, vagy igazából az pont olyan nehéz, vagy máshogy nehéz, mint ezek a nagy, veretes művek.
Ez a precíz kifejezés, amit utoljára mondtál, máshogy nehéz. Illetve hát tulajdonképpen a nehéz szó nem is fedi a dolgot, de nekem különleges kapcsolatom van a Varázsfuvolával, mert 1976-ban ez volt az első darab, amit az Operaházban dirigáltam. Ezt kaptam meg tanáromtól, Kórodi Andrástól, debütálásnak, és hát bele is tört a bicskám. Hosszú évekig fóbiám volt tőle, görcsös voltam vele, imádtam, több-kevesebb sikerrel átvergődtem rajta, aztán jött egy nagyobb szünet, és másfél évtized kihagyás után már felszabadult a dolog, és onnantól kezdve már élvezett volt csinálni, megfelelő partnerekkel természetesen.
De mibe törhet itt bele az ember bicska? Mert úgy érzem néha, hogy szinte én is el tudnám ezt vezetni, hogy kiállok, hogy elindul, és akkor az ember csak úgy élvezkedik. Mitől nehéz ez a dolog?
Vezénylésmestersége amúgy is egy gyanús terület, ezt soha nem győzöm eléggé hangsúlyozni, de igazából nem vezényelni nehéz, hanem a darabnak azt a formáját megadni, amit amitől élni kezd, mert köztudott dolog, hogy a varázsvola nagyon sok rétegű, tehát millióféle karakter és millióféle zenei megközelítése van a Schikaneder szövegkönyvének, és igazából karmesteri szempontból az egyetlen idézőjelben vett nehézség a híres jelenet az öreg pap eredeti nevén Sprecher, a beszélő, uh-huh. és az ifjú Tamino között, ami egy szabad recitatívó, drámai recitatívó, a szaknyelven szólva recitatívó akkompanyátó, tehát zenekarral kísért, nagy fantázia kép tulajdonképpen, és ott az emberek birtokában kell lenni egyfajta manualitásnak, tehát hogy ezt jól le tudja bonyolítani. Igazából ez Zeneakadémián kötelező tananyag volt, ez a kis jelenet.
Egy kicsit meg akkor maradjunk a karmesterségnél, ahogy te is mondtad, hogy azért ez olyan véleményesebb, lehet akár gazemberkedni is. Tehát amikor te kiállsz vezényelni, akkor a darab az tényleg az belőled jön, tehát az olyan, mint hogyha egy zongorista lennél, aki ott a teljes zenekarod és az énekeseken te játszol, vagy ez egy kicsit olyan, mint egy ilyen első mozgató, aki csak az impulzust adja, és utána aztán a dolog megy magától, és néha nehéz helyeken akkor úgy...
Ez az utóbbi, ez áll közelebb a valósághoz, mert sosem szabad elfelejteni, hogy igazából egy előadás sorsa mindig azon múlik, hogy kik éneklik, a személyiségük eléggé passzol-e az adott figurához, átütő-e, amit csinálnak, illetőleg hát azon a sok kedves zenekari kollégámon, akik hegedülnek, kürtölnek, klarinétoznak, stb., hogy az ember tulajdonképpen karmesterként csak koordinálja a munkájukat, esetleg jó helyzetben adhat, ahogy mondtad, olyan impulzust, amitől különleges zamata lesz a dolognak, vagy hangulata.
Na akkor induljunk el a varázsvólában. Ugye az alapkérdés az, hogy igazából mi ez a mű? Ezt komolyan kell venni, vagy ez az, aminek úgy felszínesen látszik, hogy egy ilyen kaleidoszkópszerű mesejáték, jó, van benne egy-két a nehezebb rész, ahogy mondtad, de igazából egy könnyen fogyasztható daljátékról van szó.
Semmiképpen sem ez az utolsó. Ez nagyon sokszor felszínes emberek vádolják a darabot, Schikaneder szövegkönyvét is, hogy nem egységes, dramaturgiailag sem, stb. Ez mind mellébeszélés, mert tulajdonképpen ebben a darabban benne van az egész életünk, az egész univerzum. És pontosan úgy van adagolva hála Mozart zseniének, hogy sehol nincs benne törés. Szemben mondtam, néhány gyakran még szakavatott elemzők is elkövetik ezt a hibát. Tehát nekem van olyan nagyon kedves barátom, aki szerint a másik fölvonás tercetje kihagyható, mert megakasztja a cselekményt. Ez az a jelenet, amikor Sarastro előtt elbúcsúzik egymástól a két szerelmes Tamino és Pamina, mert elindul az utolsó próbatételre, és lehet, hogy nem látják már többet viszont egymást. Miközben valóban elképzelhető, hogy nem történik semmi egy búcsón kívül, zeneileg direkt kerülöm azt, hogy gyöngyszemnek nevezzem, de egy olyan fantasztikus darabja a varázsvolának, ami nemhogy kihagyhatatlan, hanem nélküle úgy érzem, hogy lényegesen szegényebb a mű.
Akkor most következzen az első felvonásból a három dáma tercete. Ugye, hogyha ez a darab, ez maga az univerzum, akkor abban nagyon fontos a humor, és a darabban Papagéno mellett, meg Papagéna mellett, ennek a három nőnek az ezerarcúság azon nagyon fontos, meg érdekes, és hát épp egy ilyen humoros rész következik, amikor a három nő ugye mindárma beleszeretnek az ájult Taminóba, és versengenek érte, és Mozart pontosan jól érzi azt a színpadi helyzetet, amikor három énekes nő egymás elé áll, ugye van egy mondás, hogy na ne takard be anyukám, tehát folyton egymás elé állnak, és énekelnek, és egymásra licitálnak, úgyhogy most ez következik, amikor a három dáma a közönségért és Taminóért verseng egymással. Thank you.
hozzá lehet fűzni még ehhez?
Sőt, muszáj.
Számomra ez nem csak a humorforrás, ez a bevezető tercet. Hát részint ugye elindítója a cselekménynek, mert ő a három dáma az ékirálynő parancsára megmenti az életveszélyben lévő Taminót, és utána kezdődik ez a nemes verseny, és Mozart, aki híresen szintén imádta a női nemet, tökéletes portrét rajzott róluk, a nőről, most csak három színűt kapunk, de hát lehet sejteni, hogy ezer arca van a nőnek, és hogy mennyire magas rendű teremtmények, az ebből a tercetből is kiderül. Közben természetesen magunkban nevetünk, mert tényleg elő van adva, hogy legszeresebben kitépnék egymás haját, hogy ők érjenek célhoz, de ebben együtt imádni valóak.
Igazából
és szépek.
Az most messze vezet, de az az érdekes a színpadon, meg a tehetséggel, hogy igazából bármilyen küllemű operaénekes nő, ha a színpadon van és tehetséges, akkor az olyan gyönyörű lesz, hogy bele kell szeretni.
Így van.
Ez persze igaz a férfiakkal is. Szóval én Papagénot nagyon sokat énekeltem, sőt, amikor először énekeltem Papagénot, akkor te voltál az én
hadonászómesterem,
úgyhogy visszavőleg is elnézést mindenért. Szóval... Amikor a darabban eljutunk oda, hogy a Tamino és a Papagino találkoznak, jön a három dáma, megkapják a fegyvereket, ugye a varázsfúvolát és a csengettyűt, és elindulnak kiszabadítani Paminát, akkor ezt csak lesz egy pont a zenében, egy ilyen csoda, amit gyakorlatilag akárhányszor énekel, de mindig azt éreztem, hogy most úgy sírva fogok fakadni a színpadon, amikor megjön a három fiú, a három gyerek, akik majd vezetik őket az útjukon, és a három dáma felkonferálja, na, hogy akkor ezt a három fiút kell követni, akik itt jönnek léghajóval, vagy éppen akár, hogy éppen ugye rendezés kérdése. És érdekes, ez a három fiú, ezeknek a darabban szabad bejárásuk van, ezek a sötétségből a fénybe, az ékirenő birodalmából Sarazrohoz, ezek úgy, mint valahogy Ariel a viharban. Tehát ezek a furcsa nemtők, akik felette állnak ezeken a sötétség, világosság problematikán a gyermekek szabadságával.
Igen. Így van.
Most nem is dumálok annyit, ez a zene következik, szóval ez tényleg olyan, hogy úgy megáll az idő. Az ember ezt így hallgatja, akkor most is úgy megtekeri a...
Igen.
Szokott olyan lenni, hogy majdnem elsírod magad a pulpituson, és nem attól Jézus, a micsoda egy állat, aki ott föl énekel.
A majdnem érvényes. Tehát az biztos, hogy nagyon erősen meg tudok rendülni, és a varázsolában is megvannak azok a helyek, ahol ha szépen szól és hitelesen szól, akkor minden alkalommal megrendülök. Amit az előbb felkonferáltál, a három gyermek megjelenése, pedig ott még nem is énekelnek, és aztán a következő, az első fölvonás fináléjának az első, a nyitó szakasza. Ezeket mindig úgy szoktuk apostrofálni, hogy földön túli, égi zene, tehát valami olyan, ami nem két lábbal jár, nem a megszokott reális világunk. És ez Mozart olyan hangokat talált, amitől valóban az ember megrendül. Tehát ez a zene, amit te Papagénóként megrendülten hallgatsz a színpadon, ez szerintem mindenkire úgy hat.
Most túllépve varázsvullán és Mozart lényegéhez, vagy Mozart titkához kanyarodva, ha ez megfejthető.
Nem.
Nem. De azért megkérdezem, és igen, akkor a végig mondta azt, hogy nem. Tehát az annyira jellemző, hogy van valami olyan egyszerűnek tűnő zene, szinte olyan hétköznap, és akkor egyszer csak valamit csinál benne, amitől az a zene az elemelkedik, és megszületik ez a csoda, amiről beszélsz, és ez igaz a varázsfolyára, igazából szinte minden darabjára, hogy a lassú tételeiben van mindig valami könnyesen mosolyogtató.
Az is, de hát minden benne van a zenében, és most elhárítom, hogy én nekem kelljen válaszolni, mert egyébként őszintén az a véleményem, hogy ezek nem megfejthető dolgok. Amit mondtál, hogy tulajdonképpen egyszerű zenei formulákról van szó, ami az ő kezében és az ő használatában valami elképesztő jelentőséget tud nyerni, de azért azt megemlítem, hogy nem véletlen, hogy Richard Strauss, aki ugye a 19.-20. század fordulójának az egyik legjelentősebb zeneszerzője volt, és ráadásul opera komponista is. Neki az Atya Úristen volt Mozart. Híres a mondás a Don Giovanni egy két taktusos átvezető zenével kapcsolatban, aminél egyszerűbbet tényleg elgondolni sem lehet, hogy az egész életművét odaadta volna, ha neki ez a két taktus az eszébe jut.
Amikor egy darabhoz hozzáállsz, mondjuk a varázsvollához, ugye a rendezői attitűd az mindig olyan, hogy valami olyat mutassak, amit még nem talált ki senki, hogy megfejtsem. Karmesterként is az ember így gondolkodik, hogy valami olyat mutassak, amit még nem hallottam. Egyetem, mennyire fontos a te egód, a te személyiséged, mint...
Nem lehet kizárni az embernek a saját személyiségét, de semmiképpen nem elsődleges szempont egy darab megközelítésénél. Én azt tudom erre mondani, hogy mondjuk, ha varázsolva a feladatom, akkor el kell olvasnom a Kottát a szövegkönyvvel együtt nagyon erősen, tehát itt ugye próza is van, meg kell ismerkedni az egész darab történetével is, hogy abból mit tartott Mozart érdemesnek arra, hogy megzenésítsen, és akkor az ember szöveg és zene egységéből előbb-utóbb rájön, hogy mik azok a leglényegesebb pontok, amiknek nagyon-nagyon ülni kell, és nagyon erősen, erős szándékkal kell megszólalni, akkor van remény rá, hogy tudjuk közvetíteni Mozart zenét a hallgatóság felé.
Jó, hát ugye ezer szintje van, ugye most csak a felszínen voltunk még a meseoperánál, de számodra mi a legfontosabb üzenete ennek a darabnak?
Hú, ezen még nem gondolkoztam, mert nagyon sok üzenete van. Amiről beszéltünk az elején, te használtad ezt a szót, amit pejoratíve is szoktak alkalmazni, hogy kaleidoszkópszerű, tehát, hogy nagyon sok rétege van az emberi létezésnek megjelenítve a színpadon és a zenében, és mindegyik zseniálisan. És ebből egyébként igazságtalan tartom kizárni a Schikaneder színpad érzékenységét és talentumát, mert Mozart nem kapott volna rajta, hogyha egy tehetségtelen fércunka lett volna. De az első taktustól kezdve, ami egy nagyon emelkedett és fenséges muzsika, a szerelmek, mert ugye van földi és égi szerelem is a dologban, vagy emelkedett szerelem is, ami a legfontosabb az életünkben, az is tökéletes hangot kap. A vígjátéki elem, amit nem szeretek ilyen formán használni, mert igazából ennek is valami egészen mennyei bűpálya van Mozartnál, amikor nevetnünk kell. És tényleg minden megvajonlítva nem tudnék választani. Ezt a maga sokszínűségében kell szeretni, és ha az ember kellőképpen belezúgott ebbe a sokszínűségbe, akkor esetleg alkalmasá válik rá, hogy közvetítse.
Most jó kitoltál velem, mert ugye amikor jöttünk, akkor egy kicsit erről beszélgettünk, és azt mondtad, és azt hittem, hogy most eszedbe fog jutni, hogy igazából ennek az egyik legfontosabb üzenete ennek a zenének maga, az a zene hatalma.
Ez így van, mert azt nem szabad elfelejteni a varázsholláról való beszélgetés közben, hogy a címadó, az egy mágikus fuvola, amit ugye az ikirálynő udvarhölgyei adnak át Taménónak, mert ezzel le tudja győzni a hirtelen elébe tornyosuló nehézségeket, és ugyanígy egy másik játékos hangszer is előkerül, a csengettyű, amit cselesztán szoktunk, szeretem ezt a szót, mert egyébként nem ez a hangszer volt kitalálva az előadásra, de a mai gyakorlatban általában cselesztán játszuk. A cseleszta szó, ugye benne van a csel, az íg szó is, amit Papagéno kap, és ami szintén arra való, hogy megszelidítse a szelidíthetetlen hatalmakat. Tehát ez a két hangszer a maga módján közvetíti a zenének a mesés és földön túli és egészen csodálatos hatalmát. És Mozartnál ez tényleg így is van.
Na akkor, hogy végre megszületett a végszó, akkor következik két részlet. Az első az a fuvola hatalmáról, amikor először megszólaltatja zenekari kísérettel Tamino fuvolát, és akkor ott a vadállatok megszilidülnek, és a farkasok bárányjal, és mindenkivel nagy barátságba kerül, és utána a következő részlet pedig az a rész, amikor hát sokkal veszélyesebb ellenfelekkel kerül össze Papagéno, mert hogy Monostátoszt, a gonosz megáltalkodott Mort és a bandáját kell megbékíteni, és ott, amikor épp elkapnak őket és visszavinnék őket Sarastrohoz, akkor a varázslatos csengettyű hangjára kényszeresen kacagni és táncolni kezdenek. Úgyhogy következik a zene hatalma, és utána pedig hírek. És hát ilyen zene után még a legdrámai híreket is szerintem csak kacagva fogjuk majd hallgatni.
Opera Klub nem csak opera kedvelőknek. Opera Klub.
Itt vagyunk ismét Kovács János karmesterúrral, és ott hagyduk abba, hogy A varázsfúl egy fontos értelmezési szintje az a zene hatalmáról szól, arról az univerzális nyelvről, amit furcsa volt, mindannyian beszélünk a világon, mert valahogy a zene az mindannyiunkra hat, és hogy az a művészeti ág, amely valahogy a leggyorsabban hat, olyan, mint az intravénás drog, hogyha bármilyen zenét hallunk, akkor abban a pillanatban annak a hangulata, a hatása, alól nem tudjuk kivonni magunkat. Azt hiszem, semmilyen művészeti ág nem hat ennyire gyorsan és ennyire direktben a befogadóra.
Rosszat kérdeztél, mert én szakbarbár vagyok. A többi művészetekhez csak távolról csodálkozva bámészkodom, de én azt szoktam idézni mindig azt az elcsépelt az a szóhasználatot, hogy a zene ott kezdődik, ahol a szó felhágy. És ez valóban így van. Megfogalmazhatatlan dolgok és érzetek kerülnek elő.
De végülis ugye mégis egy ilyen beszélgetős műsorban vagyunk, úgyhogy arra vagyunk kényszerítve, hogy a megfogalmazhatatlan próbáljuk megfogalmazni. Igen. A varázsfogalnak ugye egy jól ismert értelmezési szintje és szimbolikus vonulata a szabad kőművesség. Ugye azt tudjuk, hogy Mozart 1784-től haláláig, tehát majdnem 7 vagy 8 évig páholytag volt, és nagyon lelkes páholytag volt, és hát jó néhány szabad kőművességhez kapcsolódott zenéje is van.
Hát én csak a gyászzenét is, hanem sajnos a szabad kőműves gyászzenét.
Van egy kantátája is.
Kantátája is van.
És ugye maga varázsfúval.
Maga varázsfúval, aminek egy jelentős rétege.
Nem tudom, te mennyire vagy otthon a szabad kőműves szimbolikában, én nem nagyon.
Én sem.
Akkor hál' Istennek és a technikának be tudjuk kapcsolni most Pók Attila történész urat. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Remélem, hogy jól mondom, hogy ön a magyarországi szimbolikus nagypáholy egyik alapítója.
Ha úgy értelmezzük, hogy a legfrissebb időszakban, tehát az 1989 utáni újjáalakulás idején.
Azóta minden hanyatlik, ahogy azt a fástávban mondják?
Nem, ellenkezőleg, én csak arra akartam utalni, ugye, hogy a magyarországi szabadkőművességnek egy 2,5 évszázados előtörténete van. Ez a történet, ez részben a legális időszak, részben pedig, amikor be volt tiltva a szabadkőművesség, és az utolsó időszak, amikor hosszas évtizedek után, 1950-től 1989-ig terjedő időszakban nem volt Magyarországon legális szabadkőművesség, ami nem jelentette azt, hogy ne lettek volna szabadkőművesek, akik összejártak. 89-ben az egyesületi törvény tette lehetővé, hogy egyesületként újjáalakuljon a magyarországi szabadkőművesség.
Az, hogy ön nyíltan ezt fölvállalja, az abból nem lesz baj?
Ugye valahogy... Egyáltalán nem. Hát ugye az az elfogadott magatartásforma, hogy mindenki maga dönti el, hogy felvállalja nyíltan a nyilvánosság előtt, vagy nem vállalja el. Ez attól függ, hogy kinek milyenek a körülményei, milyen környezetben dolgozik, milyen környezetben él. Én hál' Istennek olyan környezetben élek, és olyan környezetben dolgozom, ahol ez semmi problémát nem jelent.
A 20. század végén, illetve a 21. század, tehát napjainkban, mi indítja az embert arra, hogy csatlakozzon ehhez a félig
hát,
titkos társasághoz?
Én nehezen tudnám megmondani, mert ugye én nem a 20. század végén, 21. század elején, hanem én még jóval korábban csatlakoztam, és én egy szellemi örökséghez tartozónak érzem magam, amivel foglalkoztam is történészként. Ezt én úgy neveztem, hogy a radikális demokrata ideológia, tehát az a fajta mondjuk gondolkodásforma, amely próbálja a humanizmus, az igazságosság, az emberek tényleges egyen jogúságának a gondolatát valahogy intézményesen is képviselni. A három nagy pillérre épül a szabadkőművesség, és ez szerintem most is vonzó lehet tágabb összefüggésekben gondolkodó emberek számára. Ez egyik az a filozófia, ugye tehát egy filozófikus megközelítése a mindenkori világproblémáknak. A második ilyen pillér a filantrópia, tehát hogy próbáljunk segíteni valamilyen módon azokon, akikre rászorulnak. A harmadik, az viszont a mai világban az egyik vitatottabb fogalom, ez a progresszió. Tehát amikor én mondjuk jó néhány évtizeddel ezelőtt kapcsolatot találtam szabadkönyvesekhez és szabadkönyvesekhez, akkor azért elég egyértelműnek tűnt, hogy merre van előre. Tehát ugye ez a 70-es évek, hogy nagyjából milyenek a demokratikusabb társadalmak, milyenek a humanizmuson alapuló különböző együttműködési formák. Ma ez sokkal bonyolult. Tehát ma, a mai világban azt megmondani, hogy milyen irányba is mutat a progresszió, ez sokkal összetettebb. Ezért szerintem annál indokoltabb, hogy a mai világnak is az alapkérdései iránt érdeklődő emberek megfelelő hagyományos formában mindennapi politikai és minden vallási kötöttség nélkül megvitassák egymás között ezeket a kérdéseket, és ha úgy látják, hogy ebben egyik vagy másik gondolatokkal érdemes kilépni a nyilvánosság elé, akkor kilépnek.
Álkérdés persze, de mi az oka annak, hogy a szabadkönyvesség léte folyamán ezeket a vitathatatlanul vonzó és nagyléptékű eszmék ellenére talán a titok miatt, vagy ki tudja miért, rengeteg ellenszervel, gyűlölettel, félelemmel és ostoba vélekedéssel fordult a páholyokon kívüli világ önök felé.
Hát ennek ugye természetesen több oka lehet. Ugye az egyik ugye mindig célszerű, ha az ember valami belül van, akkor önkritikusan kezdeni. Voltak olyan szabadkönyvesek, voltak olyan páholyok, amelyek visszaéltek, például ugye a Olaszországban volt ilyen a 60-as, 70-es, 80-as években, visszaéltek azokkal a kapcsolatokkal, avval a hálózattal, amit a önös célok érdekében, amit a szabadkönyvesek belül kiépítettek. Ilyen mindig volt, kisebb vagy nagyobb formában. De ennél fontosabb szerintem az, hogy a szabadkönyvességben legalább nem is minden szabadkönyves, de azért nagyon sokan mindig valamilyen kritikus értelmiségiként viszonyultak ahhoz a környezethez, amiben éltek. Viszont ezt nagyon visszafogottan csinálták, tehát a szabadkönyves napi tevékenység, hogy úgy mondjam, abból indul ki, hogy a durva követ, ez egy ilyen kőműves metafora, hogy a durva követ csiszolni kell. Tehát nagy épületet csak akkor lehet építeni, hogyha az építkezéshez használt kövek egymáshoz illeszkednek, és ez a metafora alkalmazható a társadalomban élő emberekre is. Tehát az a cél általában egy-egy ilyen szabadkönyves páholyban, egy szabadkönyves szervezetben nagyon különböző fajta, különböző hátterű, különböző műveltség, típusú emberek jönnek össze, és ez kölcsönösen megtermékenyítő lehet, tehát lepen egymást csiszolják az emberek. Na most ez a fajta nyitott eszmecsere, ez gyakran azoknak, akikhez csak töredékek jutnak el ezekből a gondolatokból, amelyek ott elhangzanak, aggodalmat, félelmet kelt, és ez összefügg ugye a gyakran emlegetett összeesküvés elméletekkel, a bűnbakkereséssel, hiszen mindannyiunkban megvan az az igény, hogy a mindenkori problémáknak a mélyebb gyökereit keressük. A mélyebb gyökerek keresése azonban leginkább a tudomány módszereivel valósítható meg, azonban ehhez a legtöbb embernek semmilyen kapcsolata nincs. Mégis szükség van valamilyen átfogó magyarázatokra, és erre ideális egy olyan tudatosan internacionalista, de a nemzeti érdekeket is maximálisan tisztelő szervezet, amelynek a szimbólumai azért mondjuk az emberiség művelődés történetének nagyon sok elemét magába foglalják, de ehhez azért el kell merülni ennek a tanulmányozásában. Az jut el az emberekhez, hogy ez vagy az amaz a befolyásos ember szabadkőműves volt, és akkor annak a befolyását rögtön egy szélesebb szabadkönyves intézményrendszernek a tevékenységéhez kapcsolják.
Ha már a szimbólumoknál tartunk, egy pillanatra visszatérve a varázsfórához, ha a varázsfóra második felvonását az ember megnézi, akkor ott valóban egy inas, beavató szertartást látunk a színpadon?
annak elemei vannak, ugye erről rengeteget írtak. Ugye van egy olyan legenda, mint általában a szabadkönyvesekről szóló sok legenda, hogy Mozart korai halálát valahogy a szabadkönyves testvérek okozták.
Ja, hát ez nem is kérdés természetesen.
Mivel ugye, hogy a nyilvánosság elé vitt ilyen beavatási rituálét, meg egyéb szabadkönyves szimbólumokat. Ez azért nincs teljesen így, mert nem pusztán a szimbólumok, nem pusztán a rituálé, mint olyan, hanem az a légkör, ami egy ilyen társaságban kialakul a nagyon feszesen megszabott rituálé alapján, az az igazi titka a szabadkönyvességnek, és nem mindazok a formák, amiket a színpadon is be lehet mutatni. A színpadon sosem lehet azt a légkört megteremteni, ami egy ilyen műhely munkán kialakulhat.
A dolog lényeg a titok.
Igen,
és
igen.
Furcsa volt, a varázsfólának is van egy központi titka, amit a darab úgy jár körbe, hogy igazából sosem mondódik. Ott van benne folyton ez a ki nem mondottság, de magának a szabadkönyves szertartásnak a kereteit Mozart akkor mégis föltette a színpadra, és egy picit a titokba beengedte a nézőt, ha másképp nem, akkor azért, hogy a saját titkának, a mű titkának egyfajta keretet adjon ebben.
Hát én nem vagyok Mozart szakértő, de azért úgy gondolom, hogy Mozart számára olyan meghatározó élmény lehetett a szabadkönyvessége, és ugye tudjuk, hogy a Sarastrót is egy páholytársáról, Born Ignácról formázta, persze nem ő, mert ő a szövegkönyvet nem ő írta, de mégis valamilyen módon ezt a nagy élményt, mint a nagy alkotó művészek valahogy meg akarta osztani. Nem egy titkot akart szerintem megosztani, hanem egy élményt. És az élmény a szó legjobb értelmében. Ma is a rituálénak az elemeit számos bárki számára hozzáférhető szakkönyvben el lehet olvasni. Mondjuk a spirituális tapasztalatot, annak a sok szép szimbólumnak a tartalmát, ami egymásra épül egy-egy ilyen szertartásban, azonban teljes mértékében sosem lehet egy páholyon kívül elérhetővé tenni, és ez lehet az a titok, amit kívülről csak megközelíteni lehet, de belülről is csak fokozatosan lehet hozzájutni. Ezért is olyan szép ez a durva cső, durva kő csiszolása, mert mindig haladunk előre, de 100%-osan sosem érjük el.
Pókur, nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen.
Beszélhettünk, minden jót kívánok, viszontlátásra. Na, a szabadkönyvesség megjelenítése is, hogy fontos volt Mozart számára, az nem kétséges, de remélem nem bántódnak meg a szabadkönyvesek. Mozart sokkal nagyobb volt, mint a szabadkönyves eszmerendszer, igazából mindenkinél nagyobb volt. Szóval Mozart zseni az hasonlíthatatlan ennek a kis bolygónak a történetében. Úgyhogy most hallgassuk meg azt az áriát, amelyet Sarastro énekel. Két fontos áriája van, az F-dur és az E-dur. A bensőségesebb, a személyesebb az E-dur, ami Paminának szól. Nagy a tétje ennek az áriának, meg kell nyernie Pamina bizalmát, Pamina szeretetét. Igazából Pamináért harcolnak az E-királynő, az anyja és Sarastro. És Sarastro ezzel az áriával állítja a maga oldalára Paminát, és aki most énekelni fog, az Polgár László, aki azt hiszem mind a kettőnk életében fontos szereplő volt, nekem ő tanárom volt. Ugye az egészen ritka dolog, amikor egy hang, egy személyiség, egy fizikum, egy intellektus, az pontosan találkozik a szerep kívánalmaival.
Igen, a Polgár Lassinak olyan adottsága volt, hogy az ilyen típusú szerepeket, amiket nem is tudnék pontos szóval apostrofálni, amik az emelkedettséget, egyfajta elmondhatatlan intellektuális készséget takarnak. Szóval ettől volt ő isteni Sarastro, ettől volt ő nagyon jó kékszakálú, ettől volt szenzációs Gurnemanc a Parsifalban. Ezeket a szerepeket mind olyan fajta szellemiség köti egy csokorba, ami nagyon ritkán van meg az adottság művészekben, hogy ezt közvetíteni tudják, és őnek ehhez adottsága volt a hang színének, és az egész embernek, ahogy viszonyult a színpadhoz, illetőleg az előadó művészethez.
Akkor most következik Szarasztró éduráriája, és aki vezényelni fog, az szerinted ki lesz? Kovács János.
Ajaj, rossz ómen.
Hát azért ez jó megható volt. Ugye az volt a tervünk először, hogy csak egy adás lesz a Varázsfóláról, de aztán rájöttünk, hogy annyira nagy az anyag, és annyira sok zenét szeretnénk megmutatni, meg annyit szeretnénk kérdezni tőled, hogy ebből legyen két adás. Úgyhogy a darab értelmezésének egy új síkjára szeretném majd vinni a beszélgetésünket egy hét múlva, mert túl a zenehatalmán, túl a szabadkövűvességen. A darabnak a lényege az egy fejlődés történet. A két fiatal, a két szerelmes, Tamino és Pamina fejlődés története, akik ugye a darab elején egymást nem is látva, pontosabban Tamino csak egy képet látva beleszeret Paminába, Pamina csak arról hall, hogy szerelmes belé Tamino, és már ettől szerelmes belé, de a darab aztán arról szól, hogy igazából erre a szerelemre és egymásra ők igazán éretté váljanak. Úgyhogy addig valahogy tessenek kitartani, egy hét múlva minden kiderül, de most egy speciális duett következik, ugye ez az opera, ami ugye mondhatjuk, hogy azért a szeretet operája is.
Így van.
Ebben egy olyan igazi szerelmi duett van, csak úgy van idő rá elénekelni, és ez nem két szerelmes között van, egy ilyen furcsa duett, hanem két ember között, akik a szerelem állapotában vannak, és ez a közös állapottal össze is hozza őket, Papagénót és Paminát, de mindegyik ugye másba szerelmes. Papagéno az általa elképzelt kis fantázia lényben.
De az még csak elképzelt, igen.
Papagéno.
Csak vágyódik.
Csak vágyódik, és Pamina pedig, ahogy mondtuk, Taminóba szerelmes, akit még nem is látod, és a szerelem állapota az egy picit a zenében ott van, hogy úgy össze is néznek, de aztán észre kapnak, főleg a hölgy vagy a lány Pamina, hogy hát nekem nem a bariton kell, hanem nekem a tenor kell. Úgyhogy aztán egy ilyen barátsággá szelídül ez a duett, de valami egészen bájos és gyermeki szépséggel beszél a szerelemről.
Végtelenül egyszerű a zenei megfogalmazás, majdnem dalszerű, és igazából a szöveg maga a házastársak feladatáról szól kezdetben. Állandóan játékos, tehát a zene is, a szöveg is játékos. Nincs meg az a máza, amivel leszokták önteni a szerelemről szóló dolgokat, és a végén Pamina kinyílásával lehet érezni, hogy ennek más dimenziói is vannak, de ahogy mondtad, Pamina még általa nem látott ifjúba, de már konkrétan valaki beszerelmes. Papagéno csak vágyik erre a férfinő kapcsolatra, ami valamennyiünk életének a mozgató rugója.
Ez szép végszó volt. Köszönöm szépen Kovács Jánosnak, akivel egy hét múlva ismét találkozunk, és folytatjuk a varázsfúvolával. A műsor elkészítésében segítségemre volt Árva Brigitta, szerkesztő, és Burger Lajos technikus. Egy hét múlva találkozunk.
Operaklub műsorát hallották, nem csak opera kedvelőknek.